Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy, örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Zsoltárok könyvéből olvassuk Isten igéjét, a 27. Zsoltárt olvasom végig, hallgassuk figyelemmel. A 27. Zsoltár így szól. Dávidé, az Úr az én világosságom és üdvösségem, kitől féljek? Az Úr az én életemnek erőssége, kitől remegjek? Ha gonoszok jönnek ellenem, hogy testemet egyék, szorongatóim és elleneim, ők botlanak meg és hullanak el. Ha tábor fog körül, nem fél szívem, habár had támad reám, mégis ő benne bízom én. Egyet kérek az Úrtól, azért esedezem, hogy lakhassam az Úr házában életemnek minden idejében, hogy nézhessem az Úrnak szépségét, és gyönyörködhessem az ő templomában. Bizony elrejt engem az ő hajlékába a veszedelem napján, eltakar engem sátrának rejtekében, sziklára emel fel engem. Most is felül emeli fejemet ellenségeimen, akik körülöttem vannak, és én az ő sátorában örömáldozatokkal áldozom, éneklek és zengedezek az Úrnak. Halld meg, Uram, hangomat, hívlak, irgalmazd nékem, és hallgass meg engem. Helyetted, mondja szívem, az én orcámat keressétek. A te orcádat keresem, ó Uram. Ne rejtsd el orcádat előlem, ne utasítsd el szolgádat haraggal. Te voltál segítőm, ne taszíts el, és ne hagyj el engem, üdvösségemnek Istene. Ha atyám és anyám elhagynának is, az Úr magához vesz engem. Taníts meg engem a te útadra, ó Uram, vezérelj engem egyenes ösvényen az én üldözőim miatt. Ne adj át engem szorongatóim kívánságának, mert hamis tanúk támadnak ellenem, és erőszakot lihegnek. Bizony hiszem, hogy meglátom az Úr jóságát az élőknek földjén. Várjad az Urat, légy erős, bátorodjék szíved, és várjad az Urat. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket most és imádkozzunk. Örökkévaló mennyei édesatyánk, köszönjük néked, hogy a szavad elérhet bennünket, amikor megszólítasz szívünk mélyén, az én orcámat keressétek. Köszönjük néked, hogy válaszolhatunk erre, úgy, mint annak idején, Dávid, a te orcádat keresem, ó Uram. Köszönjük, hogy most is azért jöhettünk ide, mert téged keresünk. Szeretnénk meghallani a te hangodat, az ígédet, üzenetedet, tanításodat. Szeretnénk dicsérni téged és magasztalni örömmel. Szeretnénk odaszállni magunkat neked egészen azért a hatalmas tettér, amit érettünk véghez vittél, amikor fiadat elküldted, hogy megváltunk, üdvözítőnk legyen. Köszönjük néked, hogy együtt lehetünk közösségben itt a te templomodban, és együtt rád tekinthetünk. A te orcádat keressük, Urunk. Köszönjük néked, hogy akik ezt teszik, azok meg nem szégyenülnek, mert te rájuk ragyogtatod az arcodat. Köszönjük néked, hogy orcád világossága most is ránk ragyog, és igéd fénye betöltheti a szívünket, a lelkünket, átjárhat bennünket, átmoshat bennünket, megvilágosíthat. Kérünk, hogy tedd ezt lelked által. Urunk, dicsőítsd meg magad előttünk, ragyogtasd ránk orcádat ezen az alkalommal is. Köszönjük néked, hogy itt lehetünk a templomban, köszönjük az elmúlt 5 esztendőt, köszönjük néked mindazt a lelki áldást, amit a templomban elvehettünk, köszönjük néked a külső körülményeinket is. Áldott légy mindenért, ebben is a te arcod ragyogását látjuk. Köszönjük, hogy föltekinthetünk rejád. Áldj meg minket egyen-egyenként. Amen. Kedves testvéreim, igehirdetésre készülve az 512. énekünk első versét énekeljük. Az 512. énekünk első versét. Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat.
Soy, soy, oh, Zahora, me soy, 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 soy
A 27. Zsoltár 4. versétől a 6. verséig olvassuk Isten tiszteletünk alapigéjét. Leülve hallgassátok meg Isten igéjét figyelemmel. Tehát a 27. Zsoltárunk 4., 5. és 6. versét olvasom. Egyet kérek az Úrtól, azért esedezem, hogy lakhassak az Úrházában életem minden idejében, hogy nézhessem az Úrnak szépségét, és gyönyörködhessem az ő templomában. Bizony elrejt engem az ő hajlékába a veszedelem napján, eltakar engem sátra rejtekében, és sziklára emel engem. Most is felülemeli fejemet ellenségeimen, kik körülöttem vannak. És én az ő sátorában örömáldozatokkal áldozom, éneklek, és zengedezek az Úrnak. Isten iránti hálaadással emlékezünk ma arra, hogy 5 éve, pontosan 2011. április 3-án használatba vehettük új templomunkat. Áldott legyen érte a mi hatalmas, kegyelmes Urunk. Úgy értettem meg, hogy a mai alkalomra ide illik a felolvasott igerész, amiben Dávid elénk adja szíve leghőbb vágyát, legfontosabb kérését. Azt kérem az Úrtól, mondja, hogy lakhassak az ő sátrában vagy házában életem minden idejében. Vagyis egész földi életemet az Úrral tölthessem el. Ez ennek a kérésnek a lényege. Hiszen az Úr házában, vagy az Úr sátrában, ami akkor volt, ott volt az Úr trónja, a szövetségláda, és az Úr azt mondta, hogy oda helyezi az ő nevét, az ő dicsőségét, vagyis ott lesz ő maga. Dávid pedig arra vágyott a leginkább, hogy ott legyen ebben a sátorban, ott legyen a templomban, az Úr hajlékában, ott legyen, ahol az Úr van. A jelenlétében vele akart lenni. Nem is egy kis időre, 1 vagy 2 óra hosszára, hanem, ahogy mondja, életem minden idejébe. Folyamatosan, egész életemben az Úrral akarok lenni, mondja. Világos, hogy nem a sátor volt a számára a döntő és a hozzátartozó egyéb dolgok, hanem aki ott megjelent. Maga az Úr volt a döntő. Egyet kérek az Úrtól, azért esedezem hozzá, hogy lakhassak ott, ahol ő van, hogy vele lehessek. Mostanság egy templom épületnek nincs olyan egyedülálló funkciója, mint a zsidóknál volt, de fontosak azért ma is a templomok. Tulajdonképpen a templom épület lényege ma is az Úr maga. Erre mindig emlékeznünk kell, amikor ide jövünk, mi magunk is. 5 éve áll ez az épület, de újra és újra tudatosítani kell magunkban, hogy nem az épület a fontos, hanem az, aki az igéjével és az ő lelkével köztünk van. Vasárnapról vasárnapra, alkalomról alkalomra. Ő van itt jelen, amikor az ige szól, és vele lehetünk, nem csak ebben a templomban, hanem egyébként a templomfalakon kívül is, életünk minden idejében, de mindazáltal a templomban összegyűlve is, együttesen, együtt lehetünk ő vele. Alkalomról alkalomra, és itt gyakorolhatjuk magunkat azokban a dolgokban, amiket Dávid itt fölemlít. Tudnélik, nézhetjük az Úrnak a kegyességét, szépségét, másodszor tapasztalhatjuk az ő védelmét, és harmadszor magasztalhatjuk, dicsőíthetjük őt. Először is Dávid azt mondja, hogy azért vágyok az Úr sátrába, hogy ott vele legyek, és nézhessem az ő szépségét. Az Úr szépségét, mondja a Károli fordítás, valójában a héber szó, ami itt szerepel, nem a szépséget jelenti, hanem az Úrnak az irgalmas voltát, kegyességét, kegyelmességét, könyörületességét. Vagyis Dávid szemlélni akarja az Úr iránta való kegyességét, irgalmasságát. ebbe szeretne belefeledkezni. A szemlélésnek, vagy nézésnek fordított szó, az azt is jelenti, hogy az ember gondolkodik valamiről, de Dávid nem elsősorban erre gondolt, hanem arra, hogy a szemeivel akarja látni. A szemeivel akarja látni az Úrnak a kegyességét, kegyelmességét, szeretetét. Vagyis a Szent Sátorban folyó Isten tiszteleten akart részt venni, ahol a testi szemeivel láthatta az engesztelő áldozat bemutatását, amiben az áldozatot hozó mindig részt vett, és hallotta, hogy az áldozat bemutatáshoz kapcsolódóan a léviták vagy papok közölték vele a bűnbocsánatnak az igéit, és Isten áldásának ígéretét. Ő azt fejezi ki itt, hogy ezt meg akarom tapasztalni. Mert amikor ezt tapasztalom, akkor az Úrnak a kegyességét, az irántam való jóságát szemlélem. Szemlélem. Tehát a Zsoltár író Dávid az Úr kegyének az érzékelhető meglátására, meghallására, megtapasztalására vágyott az Isten tisztelet keretében. Hogy újra megerősödjön benne, hogy az én Uram hozzám is kegyes, lehajló, könyörületes, kedves. Nos, kedves testvérek, nem azt vágyta Dávid, hogy ott lehessek az Úr templomában, és nézegethessem a szép kárpitokat, ugye? Vagy azokat a zsinórokat, amik ott vannak, vagy a papoknak a ruháját, vagy azokat az aranyozott tárgyakat, amik ott vannak, vagy az oltárt, vagy azt a nagy mosdómedencét, vagy a kerítést lássam, hanem hogy ott lehessek, és ott az Úrral lehessek, és az Úrnak irántam való kegyét, kegyelmességét láthassam. Újra megerősödhessen bennem, hogy nekem egy szerető Uram van, egy irgalmas Istenem. Hát alkalmazzuk ezt magunkra. Miért jövünk mi ide? Miért jövünk ide? Ezért jövünk ide? De akár miért is jövünk ide, jöjjünk ide ezért. Jöjjünk azzal a kéréssel a szívünkbe, hogy Uram, jövök a templomba, hogy ott a közeledben lehessek, veled lehessek, és gondolkodhassak a te jóságodról, a te barátságosságodról, a te kedvességedről, amivel hozzám fordulsz. Gondolkodhassak erről. Nem aludhassak ott, vagy gondolkodhassak erről. Járathassam rajta a fejemet, gondolataimat. És akár láthassam is. Olyan csodálatos testvérek, hogy az Úr Jézus két sákramentumot adott nekünk, amikbe elénk állítja az ő kegyességét, kegyelmességét. Ugye az egyik a keresztség, aminek a vize jelképezi a bűnök elmosását, azt, hogy Isten irgalmas a bűnösökhöz, és elfogadja őket, a szövetségébe fogadja őket. És itt van előttünk az úrvacsora, ami pedig jelképezi és elénk állítja Krisztusnak a kereszthalálát, amiért az Isten irgalmas az emberhöz, és letörli a bűneit, és elfogadja a vele való befogadja a vele való közösségbe. Hát szinte amikor látjuk ezeket a sákramentumokat, akkor azok beszélnek nekünk, és azt mondják, hogy nézd csak, lássad meg. Ne csak elméletileg lássad, a fejedben lássad, hanem a szemeddel is láthatod az Istennek a kegyességét és annak az árát, a Krisztus áldozatát. És olyan csodálatos testvérek, hogy szól az ige ebben a templomban. Szól a Bibliának a magyarázata közöttünk, és abból is fölemeltetik előttünk az Isten, aki irgalmas nekünk a Krisztusért. Halljuk a bűnbocsánatnak az ígéretét, a bűnbocsánatnak az ígét, az áldások ígéretét. És ebből a templomból, abban a hitben megerősödve térhetünk vissza a hétköznapi életünkbe, hogy az Úr, ami Urunk hozzánk, közösséghez is, de egyénenként is, irgalmas Isten. Hogy ő lehajlik hozzánk. Nem érdemeljük meg egyáltalán, de Krisztus megérdemelte nekünk, és ezért megbocsátja a bűneinket, és újra megújítja velünk való szövetségét. Szeret minket, testvérek, szeret minket. Bár csak így tudnánk visszatérni ebből a templomból mi is. De Dávid ebbe a bizonyosságba tért vissza, ha eljutott a későbbiekbe a Szent Sátorba. Ebbe a bizonyossággal tért vissza az ő királyi trónjára, vagy nem tudom hova, hogy engem szeret az Isten. Nem érdemlem, az ítéletét érdemlem, de az áldozatért szeret. És ezzel a nyugalommal, ezzel a békességgel tudunk mi is hazatérni, akkor nagy dolog. Nagy dolog, testvérek. Valahogyan szükségünk van arra, hogy minden Isten tiszteleten újra és újra megerősödjünk abban, hogy Isten hozzám, hozzánk irgalmas, barátságos, lehajló és könyörülő. Valahogy, testvérek, ez mindig elhomályosul bennünk. Ez a hit újra meg újra, mint egy megerőtlenül. Elég egy pár nap, és már is megerőtlenül bennünk. És kezdjük gondolni, hogy már nem is Krisztusért irgalmas Isten, hanem azért, mert jó vagyok, mert jól teszem a dolgaimat, vagy azért, mert én szenvedek, és akkor a szenvedőkhöz az Isten könyörületes. És én kicsit azért megérdemlem, hogy könyörületes legyen hozzám. És elfelejtjük, hogy nem érdemeljük meg egyáltalán, se a jó tetteinkkel, se a szenvedéseinkkel, se semmivel. Ő egyedül Krisztusért irgalmas hozzánk, és ez újra és újra ki kell kristályosodjon előttünk, testvérek. Ezek óriási jelentősége van. Ez az a hír, ez az örömhír, ez az az evangélium, ami egy embert megtérésre juttat. Ha ezt nem hallja valaki, akkor soha az életben nem fog megtérni. Az evangélium az, hogy Isten szeret téged Krisztus kereszt haláláért. Térjél ő hozzá, mert elfogadott, és most is elfogad téged, amikor hozzátérsz, és átadod neki a szívedet és az életedet. Ezt, testvérek, hallanunk kell, hogy egyáltalán megmozduljunk és Istenhez térjünk. Különben nem fogunk Istenhez térni. Ennek az evangéliumnak, örömhírnek van az az ereje, ami egy embert meg tud ragadni, és Isten elé tud vinni, és arra rá tud venni, hogy átadd az életedet ennek az Úrnak. És utána, testvérek, ha már megtérített minket az evangélium, akkor utána meg ugye jön a keresztény élet, amit úgy nevezzük a megszentelődés. A megszentelődő életnek is ez a kulcsa, hogy lássam, hogy Isten szeret engem. Mindig ez az, ami ha kitisztul előttünk, akkor megújít minket abban, hogy keressük az Úr akaratát, és engedelmeskedjünk annak, amit mond, és igazán igyekezzünk szent dolgokat hinni és cselekedni az életünkbe. Úgy a megtérésnek, mint a megszentelődésnek a kulcsa a kereszt evangéliuma. Mindig ide kell visszatérnünk. Ez juttat a bűnből az Úrhoz megtérésre, és ez juttat a szent életbe, és mindig lépésről lépésre előre. Ez az erő, ez a hatalom. Dávid nem véletlenül akart megerősödni újra és újra abba, hogy engem szeret Isten, szemlélni akarom az ő kedvességét, amivel hozzám is van, az áldozatért, csak azért. És nekünk is ott kell, hogy legyen a szívünkbe, testvéreim, ez a dolog, hogy hát Jézusért nekem egy szerető mennyei atyám van. Hát mi térít meg engem, ha nem ez? És mi segít előre a szent életre való törekvésbe, ha nem ez? És testvéreim, talán még egyet mondok, hogy miért is annyira fontos ez. Annyira kegyetlen, szeretetlen világban élünk. És ugyanakkor, tehát amikor kimegyünk a világba, ott nem nagyon tapasztaljuk azt, hogy nagyon szeretnének minket. Leginkább, amit tapasztalunk, azok ilyen érdekkapcsolatok, hogy mert adunk valamit, azt akkor ő is majd ad valamit. És itt pontosan nem erről van szó, hanem arról, hogy nem adok semmit, Jézus adott oda mindent, és mégis szeret engem az Isten. Valaki engem szeret, érdemem nélkül, vagy érdemeim ellenére, bűneim ellenére. Ez a feltétel nélküli kedvesség, lehajlás, barátságosság az Úr részéről, testvérek. Ez a nagyvonalúság, nem tudom, hogy jó szó ez, de ez a szeretet. Hát testvérek, nem erre van leginkább szükségünk? Egy szeretetlen világban ott vagyunk mi, akiknek a lelke arra éhezik, szomjazik, hogy valaki feltétlenül szeressen engem. Ez a legnagyobb igényünk, ez a legmélyebb szükségletünk, hogy szeressenek engem. Beszéltem már erről, nem akarom még egyszer elmondani. De szeretném, hogyha szeretnének, és lennék valakié. Szeretném, hogyha szeretnék. És na, itt halljuk az evangéliumot, hogy hát neked van egy szerető Istened, és nem csak hallod, hanem még a sákramentumok még jól alá is húzzák, és megerősítik, hogy te Isten szeretett gyermeke vagy. Minden teljesítményed nélkül, minden bűnöd ellenére, Krisztus érdeméért. Hát szemléljed az Úrnak, itt újra meg újra ebbe a templom épületbe szemléljed az Úrnak az irántad való kegyességét, szeretetét. Nagyon pozitíven hat ránk ez a dolog. Nem is tudjuk talán, hogy mennyire pozitíven, ha hitáltal újra és újra megragadjuk ezt a drága üzenetet a Bibliából. De menjek tovább, testvérek, mert Dávid nem csak ezért akart az Úrral lenni, hogy nézze és megerősödjön abban, hogy neki egy kegyelmes ura van, hanem azért is, hogy ott átélje az elrejtettséget, a védelmet, a biztonságot. A Zsoltárt, ha elolvassuk, már pedig elolvastuk, és figyelmesen olvassuk, akkor kiderül, hogy a Dávid milyen helyzetben volt, amikor ezt a Zsoltárt írta. Látjuk, hogy nálánál sokkal erősebb és félelmetesebb ellenfelek törtek rá, gonosz emberek, akik azért jöttek ellene, nem azért, hogy jó hátba vágják, hanem azért, hogy a testemet egyék, azt mondja, mint a vadak, hogy rám rohannak és szétszaggatnak engem. Így jöttek ellenem azok az emberek, irgalmatlan, kegyetlen, vérengző emberek, akik nem ismernek kegyelmet, szorongatóim, ellenségeim, és itt vannak körülöttem nem egy és nem kettő, hanem sok, hamis tanúként rágalmaznak, és erőszakot lihegnek ellenem. Nem tudjuk pontosan, mi történhetett, de Dávidnak volt ilyen szakasz az életébe, amikor már királyá volt Kenbe, de még Saul volt a király, és Saul üldözte őt életre halára, egy egész sereggel üldözte a Dávidot, hogy elpusztítsa, pedig nem követett el ellene semmit, sőt. Ez az üldözött Dávid pedig érthető módon, testvéreim, félt és aggódott, hogy ugyan mi lesz velem holnap, ebben a kiszolgáltatott, kitett élethelyzetben, amikor szorongatnak engem, mi lesz velem, bizonytalan a ma este is, meg a holnap is. És akkor mit csinál Dávid? Imádkozik. Miért imádkozik? Azért, hogy hagyjussak el az Úr házába, ahol az Úr van, aki az én életemnek az erődítménye, erőssége. Így mondja az első versbe, az erőssége az életemnek, a vára, ahol biztonságban van az életem, az én lelkem. Hadd jussak el az ő hajlékába, hogy ott a közelébe legyek, és ott ő elrejt engem az ő hajlékába, és eltakar engem sátrának a rejtekébe, és biztonságba helyez engem. Biztonságba helyez engem. Látjátok, testvérek, hogy Dávid kitől várt azt, hogy biztonság iránti alapszükségletét kielégíti? Az Úrtól. Nem magába bízott, pedig jó harcos volt, erős ember volt, bátor ember volt. Nem azt mondta, majd én már, nem aggódok, én megvédem én magamat. Nem ezt mondta. Nem a testőr csapatába bízott, mert voltak körülötte emberek is, de nem ő bennük bízott. Majd ők majd megvédenek, ha valami baj lesz itt, nem lesz semmi baj. Nem is az Úr sátrában, vagy az úr házába bízott, mint épületben, hogy majd az megvéd engem. Hanem kiben bízott? Az Úrban bízott. És tudta, hogy az Úr az elég hatalmas, és eléggé szereti őt ahhoz, hogy megvédje, és elrejtse az ő életét, és biztonságba védelme alá helyezze. Testvérek, olyan fontos dolog ez a kérdés ma is nekünk, hogy mi kitől várjuk a biztonságunkat? Mi kitől várjuk a biztonságunkat? Hát várjuk mi is Jézustól, az Úrtól, mint ahogy Dávid is. Hogyha bízunk az Úrban, testvérek, sehol nem kell félnünk. Semmikor nem kell félnünk. Lehet, hogy innen-onnan veszély leselkedik reánk. Gonosz emberek tervezgetnek valamit. De az Úr a benne bízókkal van, testvéreim. És ha Isten velünk, kicsoda ellenünk? Ezt ígérte Jézus, én veletek vagyok minden napon a világ végzetéig, akkor kicsoda van ellenünk? Ha velünk van az, akinek adatot minden hatalom menjen és földön, kell nekünk félni? Hát ha idejövünk a templomba, és látjuk itt az Urat, aki szeret minket, és látjuk azt a Jézust, aki hatalmas minket elrejteni, akkor nem kell aggodalmaskodnunk, nem kell szorongnunk, nem kell rettegnünk, hogy mi lesz velünk. Akkor biztonságban vagyunk. Hogyha körülnézünk, akkor látjuk, hogy jönnek mindenféle nációk, csoportjai innen-onnan, ide Európába, és most már ugye fenyegetnek minket is különböző terroristák. Féljünk, hát félhetünk, félthetjük a gyerekeinket, a családtagjainkat, joggal összeszorulhat a szívünk néha, de akkor gondoljunk arra, hogy ki fog minket megvédeni.
A NATO fog megvédeni? Az USA fog megvédeni? Nem tudom, melyik magáhadsereg? Valamelyik biztosító társaság? Magunkat fogjuk megvédeni? Hát próbálkozhatunk ezzel, de az igazi nyugalmat és az igazi békességet az adja, hogyha az Úrnál rejtőzünk el, és az Úr a mi életünknek az erődítménye. Akiben bízunk, akihez menekülünk, akire oda bízunk magunkat, és azt mondjuk, te védj meg engem, Uram, te. És köszönd is meg, hogy ő megoltalmaz téged. Megoltalmaz téged. De most, testvéreim, valójában kitől is kell minket megoltalmazni? Úgy gondolkozzatok el ezen. Vajon valóban a legnagyobb ellenség az Európára törő iszlám népcsoport, vagy közöttük vannak keresztjének is, ők jelentenének itt számunkra a legnagyobb fenyegetettséget, a legnagyobb veszélyt? A testvérek, ők is veszélyt jelenthetnek, hetnek, de azért mégis én azt mondom nektek, hogy nem ők a legnagyobb veszély, ami leselkedik a lelkünkre, az életünkre. Például itt van a halál. Most nem a testi halálra gondolok, az is egy ellenség, de az örök halál, a kárhozat, testvérek. A kárhozat, az Isten nélküli örökké valóság, amiben az ember együtt van a bűneivel, és a mardossa a lelkiismeret kínja, és nincs kegyelem a számára, és nincs irgalom, és nincs gyógyszer. Ez nem fenyeget minket, testvérek. Sokkal inkább, mint egy, nem tudom, iszlám népvándorlás, vagy hódítás. Ez rosszabb, testvérek, mint akármelyik iszlám sereg. Rosszabb a pokol. Ugyan ki tud megvédeni a pokoltól? Ki tud megmenteni, ki tud elrejteni tőle? Nem Jézus. A megmentő, az üdvözítő. A pokol elől nem hozzá kell menekülnünk, hogy ő védjen meg, ő tartson meg minket? Dehogy nem. Gondolj a sátánra, mint nagy ellenségre. Ordító oroszlán, mondja a Szentírás, aki szerte jár, keresvén kit nyeljen el, kit ragadjon meg. Magát a legnagyobb jó akarunknak álcázza, és közben a hazugságnak az atya, és lélekgyilkos, embergyilkos, minden gonoszságnak a foglalata. Ugyan ki fog tőle megvédeni? Az amulettek, amit magunkra teszünk, vagy a házunkra teszünk? Használ valaha ellene a tőle ihletett védő mágia? Használ a szentelt víz, a feszület a nyakba? A buzgó keresztvetés, az ezerszer elmondott üdvözlégy Mária, vagy a biztosító társaság, vagy a magáhadsereg, kivéd meg a sátántól, testvére. Senki. Csak egy, aki legyőzte. Jézus. A vár, a mi urunk, a mi biztonságunknak a foglalata. Ő biztonságba helyezi a benne hívőket. Higgyél az Úr Jézusban, és ő megvéd. Nem kell félned a haláltól, a kárhozattól. Nem kell félned a sátántól. Sőt, még azt mondom, testvérek, hogy ez a két ellenfél, akit eddig felsoroltam, eltörpül a legnagyobb ellenfelünk mellett, aki maga az Isten. Azt mondja Jézus, hogy attól féljetek, aki elvesztheti a lelketeket a gehennába, és ez az Isten. Ő a legnagyobb ellenfelünk, testvérek, mert ő nekünk a legnagyobb ellenfelünk. Ellene vétkezünk, és ott van rajtunk az ő ítélete, és ő fenyeget minket az örök kárhozattal, ami milliószor rosszabb, testvérek, már mint hogy az Isten ellenségének lenni, milliószor rosszabb, mint egy iszlám ISIS nevű hadseregnek, vagy nem tudom melyik terrorista csoportnak az ellenfelévé válni. Kihez mehetnénk Isten haragja elől? Kihez bújhatnánk, hogy megmeneküljünk az igazságos ítéletétől, ha nem Jézushoz? Aki magára vette a bűneinket és az ítéletünket, és nekünk kegyelmet szerzett a kereszten. Ki tud megvédeni minket, mint ahogy megvédte annak idején Isten haragjától a zsidókat ottan a ajtó félfára kent vér Egyiptomban, hogy akik amögött voltak, azokat nem érte el az Istennek a haragja, az a vér az Jézusra utalt előre. Ő, az ő vére, az ő áldozata véd meg minket az Isten ítéletétől. Biztonságba helyez minket Krisztus, testvérek. Lehet, hogy jön egy iszlám invázió, vagy nem tudom micsoda. Lehet, hogy elnyelnek majd minket is. Lehet, hogy itt robban, ott robban majd valami. Minden esetre nem az a mi legnagyobb ellenségünk. Ennél sokkal nagyobb ellenség a három felsorolt. És őtőlük meg Jézus tud megvédeni, aki szeret minket, és aki velünk van minden napon a világ végezeteig, és nem hazudott soha, és most se hazudik. És azt ígéri nekünk, hogy tűzfal lesz körülöttünk. Ne akarjunk mi feltétlen testvérek megmenekülni esetleg földi haláltól, lehet, hogy valami fölrobban mellettünk, azt meghalunk. Na és akkor mi van? Mi van? Akkor megtörtént a világ legnagyobb tragédiája? Ha mi az Úr Jézus gyermekei vagyunk, testvérek, nem az a legnagyobb tragédia, hogy meghalunk. Hát meghalunk, akkor ott jött el az időnk, hogy elmenjünk hova? Jézushoz. Hadd menjünk a mennyei hazába. Csak jobb lesz ott, mint itt. A hívőknek a földi halál az nem a végső tragédia. A hitetleneknek az az, testvérek, akik hitetlenül élnek, és hitetlenül robban föl mellettük egy bomba. Azoknak ott kezdődik el az igazi probléma. Ott jutnak olyan nyomorúságba, amiről nem is álmodtak. Amire nem is gondoltak soha. Ott éri őket utol az Isten ítélete, a halálukba. És ott jutnak el a pokolba. Jobb nekünk, testvérek, hogy azt mondjuk, hogy Uram Jézus, inkább rád bízom magam, mert te helyezel engem örök biztonságba. Örök biztonságba. Így mondja az Úr, hogy én biztonságba helyezem azt, aki arra vágyik. Hát én vágyok rá. Ezért imádságba jövök az Úrhoz. Itt a templomba is, meg ennek a falain kívül is, hogy Uram, védjél meg engem. És köszönöm, hogy te megvédesz. És kielégíted ezt a mélységes szomjúságomat, lelkemnek ezt a mélységes igényét, hogy biztonságba legyek. És azt mondja az Úr, te biztonságban vagy, nem kell félned. Lehet, hogy meghalsz egy balesetbe, lehet, hogy meghalsz egy terrortámadásba, de hozzám jössz. És tied a menny örökre, és tied az új ég és az új föld, és minden a tied. Ne féljünk, testvérek, az Úr mellett biztonságban vagyunk, egyébként még a földi életünket se veheti el addig senki, amíg az Úr nem akarja. Ugye? Tehát ettől se kell. Addig fogunk élni, testvérek, amíg az Úr itt akar minket tartani. Ő életnek és halálnak az Ura, és nem fogunk egy másodperccel se tovább élni, mint amit az Úr ránk kiszabott. Ott meg fogunk halni. Ha egy terrortámadásba, ha halálos betegségbe, a kórházba, ha mit tudom én hol, mindegy. Az életünk ideje egyszer lejár. Addig az Úr meg fog őrizni minket. Nem fogunk előbb meghalni, mint amikor kell. Legyünk e felől is nyugodtak. Biztonságban vagyunk, de nem csak a földi életünk, hanem az örök életünk is biztonságban van. Nos, Dávid azért akart az Úr házába menni, hogy ott megélje azt, hogy engem szeret az Úr, és az ő szeretetében én elrejt engem, és egy tiszta, teljes biztonságban van az én lelkem és az életem. És ezek után a harmadik dolog, amit még itt ír a Zsoltárba, azért akarok én az Úrhoz menni ezek után, hogy az ő kegyessége felől meggyőződve és a tőle nyert biztonságban megnyugodva felszabaduljon a lelkem, és elkezdjem az én Uramat öröm áldozatokkal tisztelni, és zengő énekszóval magasztalni. Nagyon szép ez, testvérek. Megerősödjön bennem azt, hogy szeret az Úr, mondja Dávid, megerősödjön bennem, hogy mennyire örök az én biztonságom, és érinthetetlen vagyok, addig, amíg kell. És ez felszabadítja a lelkem arra, hogy odálljak az Úr elé, és örömáldozatokkal áldozzak neki, és közben zengedezzek az ő nevének. Dicsőítsem és magasztaljam énekszóval. Az örömáldozat. Ugye vannak ilyen zsidóknál, voltak ilyen hálaáldozatok. Sokféle hálaáldozat volt előírva, ami lehetőség volt. Annyira szép, hogy Dávid itt egy ilyen egészen különleges módon nevezi a hálaáldozatot örömáldozatnak. Mert örül annak, testvérek, aki úgy van, mint Dávid, hogy tudja, hogy szeret engem az Úr, és biztonságban vagyok, örülni fog a lelke. És örömáldozatokat ad az Istennek. És a másik, amit mond Dávid, hogy énekeljek neki abba, ott van ez az engedezzek neki, a zsidóknál az egyes ünnepeken, voltak ilyen ezüst trombiták, amiket megfújtak. És itt azt a szót használja Dávid, amikor zengtek ezek a trombiták. Hogy úgy zengjen az én hála énekem, az én öröm énekem az Úrnak, mint ahogy a trombita zeng. Az ezüst trombita zeng az ünnepen. Érezzük ennek az örömét, ennek az újongását, testvérek. az az ember, aki az Úr szeretete felől bizonyos közöttünk is, és aki tudja, hogy biztonságban vagyok, annak a lelke testvérek úgy megnyugszik, de úgy, és úgy felszabadul, hogy elkezd örömáldozatokat adni az Úrnak, és elkezd zengedezni az Úrnak, éneket, dicséretet. Így vagyunk mi is ezzel. Látod, hogy az Úr mennyire kedves és irgalmas, kegyes te hozzád? Megnyugodtál az ő oltalmazó kezében? Akkor feloldódsz. Akkor megnyugszol. Olyannyira, hogy örömáldozatokat fogsz bemutatni az Úrnak, nem olyanokat, mint a zsidók, másmilyeneket, de örömmel fogod hozni. Örömmel teszed oda magadat az Istennek. Magadat áldozod az Istennek. Magadat ajándékozod az Istennek, a kezed, a lábad, a füled, a szád, a nyelved. Azt mondod, itt vagyok, Uram, mit tehetnék a te ügyedbe? Mit tehetnék érted? Mindent érted akarok tenni. És nem csak magadat szánod, hanem oda szánod aztán örömáldozatként az idődet is. Oda szánod örömáldozatként a pénzedet is. Mindent oda tudsz állni örömáldozatként, felszabadult emberként. És akkor másik dolog, hogy te is tudsz majd örömmel énekelni, zengedező, ezüst trombita hangon énekelni az Úrnak. Zsoltár éneket, vagy dicséreteket. Tudod kiengedni a hangodat magadból, és tudsz énekelni, és tudsz megszólalni imádságba az Úrnak, és tudod magasztalni őt. Mert fölszabadul a lelked az Úr magasztalására és dicsőítésére. És ha itt történik ez a gyülekezet közösségébe, testvérek, ha mi itt mutatjuk be az örömáldozatot Istennek, és mi itt éneklünk neki zengedező szóval, akkor ez a hely, testvérek, ez a templom épület az imádságházává, az imádásházává válik. Az az atmoszféra fog itt kialakulni, aminek ki kell alakulnia egy templomban, az Úr körül. Testvéreim, csodálatos dolog ez, amikor megértjük, hogy az igazi szabadságot nyerjük meg, akkor, amikor mi biztosak vagyunk abban hitáltal, hogy Isten szeret minket, és elrejtett minket örökre. Olyan felszabadító, testvérek. Ez reformál mindent az ember szívébe, lelkébe. Addig az ember, testvérek, nézi áldozni az Úrnak, hát, mintha a fogát húznák. Időmből áldozni az Úrnak? Na, drága, az én időm, nincs nekem erre időm, hogy az Úrnak áldozzak belőle. Jaj, hogy a pénzemből is, jaj, hát azt meg pláne nem. Hát kell az fontosabb dolgokra is, mint az Úr ügye. Nem, hát, mintha a fogunkat húznák. Magamat odaadni az Úrnak, még a kezemet, lábamat, ugyan már, majd, hát úgy mértékkel. De testvérek, hogyha ott van a szívünkben ez, hogy hát minket szeret az Úr, értitek? Szeret az Úr. És elrejt minket sátrába a veszedelem napján, és biztonságban vagyunk, hát az ember úgy megnyugszik. Uram, hát szeretlek téged, hát örülök neked, hát örömmel áldozok neked, mit kívánsz tőlem? Örömmel adom. És az éneklés is, testvérek. Hadd mondjam, hogy sokszor úgy elnézek egy-két embert, mondjuk, nem akarok senkit így kipécézni már, mert magamat kéne először, de van, aki még az énekes könyvet se veszi a kezébe. Nem akarok senkit megbántani. Hát testvérek, még az erőveszítésnek a legkisebb jelét se látja az ember, legalább a szöveget kísérje valaki, amikor éneklünk. Nem, hogy még hangosan és szabadon énekelni, pedig hogy örülne ennek az Úr? Én úgy, ha már valaki felszabadult az Isten szeretetétől, és attól, hogy az Úr biztonságba érzett engem, próbálja meg. Hamis az ének, nem érdekes. Nem tudsz énekelni, nem érdekes. Majd megtanulsz. Hát a Kodály azt mondta, hogy nincsenek botfülű emberek. Meg lehet esetleg, és az ember szívéből az ének szóba sokkal, sokkal másképpen tör elő az Istennek a magasztalása, az Istennek a dicsőítése. Imádságba is lehet. De az ének, a mély húrok tudnak ott megrezdülni az ember lelke mélyén. Ordasi Pétert kéne kérnem, hogy tartson erről egy előadást, hogy az éneknek milyen szerepe van. Hát fölszabadul az ember lelketesek, nem szorong, nem, hogy hívják, akkor retteg össze-vissza, hogy most mi lesz vele, hogy lesz vele, mi lesz itt, hanem tudom, hogy szeret engem az Úr a bűneim ellenére, Krisztus érdeméért, hát szeretett gyermeke vagyok. Hát véd engemet a sátrába, elrejt engemet. Biztonságban vagyok, örök biztonságban. Hát miért ne énekeljek szabadon az Úrnak? Hamis, nem baj. Lemaradok, nem baj. Én nem ismerem az éneket, nem baj. Felszabadultan. És testvérek, ez az igazi magasztalás, tudjátok, mert manapság vannak ilyen fiatal titán lelkészek, akik mondják, be kell vezetni az istentiszteletekre, a református istentiszteletekre, hogy fél órán keresztül az istentisztelet elején dicsőítsük az Urat. Dicsőítő elemet kell beépíteni, mert nincs dicsőítő elem az istentiszteletünkbe. Hát testvérek, az egész istentisztelet dicsőítés, a református istentisztelet, Isten dicső, az egész istentisztelet, az egész liturgiánk dicsőítés, magasztalás. És ha valakinek ez nem elég, akkor hiába tesz oda egy félórás dicsi csoport sippa, dobba, nádi hegedűvel, glisszandósan dicsérjük az Urat, az se lesz dicsőítés. A dicsőítés, testvérek, az, amikor az ember hiszi, hogy engem szeret az Úr, és biztonságban vagyok, és a szívem fölszabadulva énekel az Úrnak. És azt nézem, hogy áldozatot kíván tőlem, hát mit? Mit adjak? Örömmel adom. Örömmel adom. Ez az igazi, testvérek. És azt vágyjuk, testvérek, és azért imádkozunk újra meg újra, hogy a templomunkba ilyen istentisztelet folyjék. Ilyen istentisztelet folyjék. Hát jöjjetek ide ebbe az 5 éves templomba, vasárnapról vasárnapra, az Úr miatt, hogy vele legyetek, ne csak itt, hanem azon kívül is, de itt is, együtt is az Úrral legyetek. Miért? Azért, hogy megerősödjetek abban, hogy szeret titeket. Szeret minket. Krisztus érdeméért. Jöjjetek ide azért, hogy megerősödjetek abban, hogy oltalom alatt álltok. Nem csak itt a templomban, azon kívül is. És nem csak emberektől, hanem a legnagyobb ellenségeinktől. Örök biztonságban vagytok. És ha itt vagytok, akkor pedig felszabadulva ezek hitében, akkor adjatok örömáldozatot az Úrnak. Szabadon. Akkor ne garasoskodjatok. Akkor örömmel áldozzatok az Úrnak, mindent magatokból, az egész életeteket, és zengedező, ezüst trombita zengésű énekléssel dicsérjétek az Urat. Isten áldja meg szívünket. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, testvéreim, most, és imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, azt, hogy magasztalhat téged a szívünk, örömmel dicsőíthetünk, olyan töredékesek a szavak, az énekkel talán jobban el tudjuk mondani, mennyire örülünk te neked, mennyire vágyunk utánad, mennyire sokat jelentesz nekünk. Köszönjük néked, hogy biztosítasz minket arról, hogy szeretsz minket. Újra és újra elmondod nekünk, hogy magadhoz téríts, és a te utadon tovább lendíts minket. Köszönjük néked, hogy most is magasztalhat a szívünk a te irántunk való érthetetlen és végtelen szeretetedért. Áldunk téged azért a biztonságért, amiben te helyezed a benned bízókat. Köszönjük, hogy ez egy örök biztonság. Köszönjük, hogy nincs az a földi, vagy túlvilági erő, vagy hatalom, ami kiragadhatna bennünket a te szeretetedből, és ezért el van rejtve az életünk. Köszönjük néked azt, hogy felszabadítasz minket. Felszabadítasz arra, hogy öröm áldozatokkal áldozzunk te neked. Segíts bennünket erre is, és segíts arra is, hogy zengedezni tudjunk te neked, énekszóval és magasztalással. Köszönjük néked, hogy nem csak egyedül lehet kegyesnek lenni, hanem együtt lehetünk a te templomodban, itt ebbe a templomban is. És együtt egy szóval, egymást bátorítva, erősítgetve áldozhatunk neked, és énekelhetünk neked. Kérünk téged arra, hogy áld meg ezt a templomot a továbbiakba is, áld meg az idejövő ember szíveket, ember lelkeket, bennünket. Áld meg az itt megszólaló igédet, lelked erejével hadd szóljon hozzánk, és hadd munkálja bennünk mindazt, amit te akarsz. Formáit, téged hirdető, a te nevedet magasztaló gyülekezetet, közösséget. És köszönjük, hogy eddig is ezt tetted. Most imádkozunk hozzád, Urunk, a betegeinkért, gyengélkedő testvéreinkért, hogy légy velük, gyógyítsd őket, erősítsd őket. Imádkozunk hozzád a gyászolókért, vigasztalásoddal vedd körül őket. Kérünk téged arra, hogy légy a kórházakban lévőkkel, hajolj le kedves testvéreinkhez ott is, hadd érezzék meg, hogy te szereted őket, és nálad biztonságban vannak, bármilyen nyomorúságban is van a testük. Kérünk téged, hogy vigasztald meg őket haldoklásukban, nehézségükben. Köszönjük néked, Urunk, hogy rád bízhatjuk gyerekeinket, a fiatalságot. Áld meg, kérünk, a gyülekezetünkben folyó lelki munkákat, áld meg a jövő heti ifjúsági napot is. Te készítsd el a szolgálókat, te hívjad a fiatalokat, akik meghívást kaptak, te áld meg az ígédet azon a napon is. Kérünk, hogy légy velünk, hordozz minket nagy kegyelmedből. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvéreim! És a hirdetéseket hallgassuk meg. Hadd kezdjem azzal, hogy 5 éves a templomunk. Idézzük fel egészen Dióhéjban, hogy mi is van itt mögöttünk. 2007-ben kiderült, hogy közvetlen szomszédságunkban egy nagy fürdő, élményfürdő épül. 2008-ban volt lehetőségünk arra, hogy bepillantsunk annak a terveibe, és rögtön elindult bennünk az a gondolat, hogy ezzel a beruházással egy időben talán mi is felépíthetnénk a régóta tervezett és áhított új templomunkat. Emlékeznek még, akik itt voltak akkor tájt, hogy szembe kellett néznünk azzal a kérdéssel, hogy elmegyünk-e erről a helyről, Újszegednek valami más részére, vagy itt maradunk, és akkor a tagságunk túlnyomó többsége úgy döntött, hogy maradjunk itt az eredeti helyünkön, és ez egy jó döntésnek bizonyult azóta is. 2008-ban írtuk ki az ötletpályázatot az új templom építésére, és még ugyanabban az évben a testvérek felajánlásokat tettek, és ennek során azonnal 17 millió forint felajánlás gyűlt egybe, és el is kezdődtek még 2008-ban a befizetések. 2009. januárjában fogadtuk el az időközben elkészült építési terveket, áprilisban megkaptuk az építési engedélyt, és 2009-ben még az építkezésünknek a védnökévé választottuk az akkori püspökünket, dr. Bölcskei Gusztávot, illetve a gyülekezetünk jeles tagját, akit már az úr azóta hazaszólított, dr. Boda professzor urat. Nem lehet említés nélkül hagynom most egy Armati László szabadkai illetőségű mérnök urat, aki nyugdíjasként az összes beérkezett tervpályázatot lelkiismeretes elemzés alá vette, és úgy számolt be aztán a presbitériumnak, és végül eldöntöttük, hogy melyik terv fog megvalósulni, ki alakult, hogy melyik cég fogja felépíteni a templomot, és így aztán 2010. március 7-én pontosan megtartottuk itt az utolsó istentiszteletünket a régi templomban, és utána a szegedi gabonakutatóba tartottuk az istentiszteleténket. Ez 2010-ben volt. Hát közel egy esztendeig ott voltunk, és 2011. április 3-án jöttünk ide-vissza. 2011. április 3-án. Hát itt volt az új templomtérben az első istentisztelet, és attól kezdve még folyamatosan építkeztünk tulajdonképpen. 2012-ben a kerti szintek kialakításához foghattunk hozzá, anyagi hátteret megkapva. 2013-ban épült el az udvari falazat, kívül a kerítésnek a falazata. 2013-ban még elkészültek ezek a tetőszerkezetek is odakint, és rájuk került a tető, és megtörtént még ez 2013-ban a növényeknek is az elültetése. Apró dolog, de ez is fontos volt. 2014-ben a gyülekezeti konyha készült el, amit ott a sarokba használunk azóta is. és még 2014-ben sikerült itt a gyülekezetnek az alsó, a régi épületünknek az alsó szintjét is teljesen felújítani. Sőt, 2014-ben megkaptuk a székeket ide a templomba, 250 gyönyörű széket a Balaton bútor gyártól. Hát 2015-ben volt a templom szentelésünk tavaly, és hát folyamatosan alakulunk, szépülünk, és hálás a szívünk az Úrnak. Most tájékoztatom a testvéreket is, hogy nem soká kapunk egy nem sípos orgonát, de egy orgonát. Egy nagy orgonát ott fog majd állni a helyén. Megkeresett egy orgona építő mester, Albert Péternek hívják, aki több nagy orgonát épített. Ne ijeszgess! Megijedt, Ági megijedt. Igen. Egyébként az is jó orgona, ami most játszik, de ez más lesz egy kicsit, és ezt teljesen ingyen kapja a gyülekezet. Úgyhogy majd meglátják a testvérek, úgy ítéltük, hogy elfogadjuk ezt az ajándékot, és élünk vele, és hiszük, hogy jól is fog itt mutatni azon a helyen, ami elkészült neki. Nem tudom pontosan, hogy mikor hozzák meg. Azt mondta a mérnök úr, hogy majd április folyamán, amikor már jobb idő van, akkor fölpakolják és elhozzák ide, és akkor felszerelik. Úgyhogy lehet, hogy egyik vasárnap csak jönnek a testvérek, és ott van egy szép orgora. Szóval hálásak vagyunk Istennek, mert mindig valami történik. És sokszor úgy, hogy nem is vártuk, vagy nem gondoltunk rá. Egy verset hadd olvassak fel a testvéreknek, mert ezt szerintem jó és fontos, de rajta van azon a papíron is, amit kiosztottunk ma a testvéreknek. Leleszi Balázs Károly testvérünknek a verseivel már találkozhattak itt-ott a testvérek ezeken a papírokon. Őt kértem annak idején, amikor a templom szentelésünkre készültünk, hogy írjon egy verset erre az ünnepségre, de a Karcsi nem nézte meg azt az e-mail fiókját, ahova megérkezett a levelem, és csak valamikor sokkal később a nyár végén nézte meg, és azt mondja, hát itt egy felkérés, és akkor októberbe küldte el nekem a verset, mondta, ne haragudjak, de másik levelező listát használ, másik fiókot használ, de ez a vers, ez a szentelésünkre készült. Életünk nem a miénk, az egyé. Az élet teljessége Krisztusé. S testében egyesülve válunk mi mind élő vérkeringéssé. Mihelyst égi templom épült szívünkben, újjászülettünk, mássá váltunk, szétosztuk mindenkinek ő benne gazdagodó életünk kincseit. Lábaihoz helyezzük terveinket, a legkedvesebbeket is, azokat legelőször. A világ cifra szőttesét, csalfa emberi vágyainkat vele járva miért cipelnénk? Isten akaratának teljesítésében rejlik a mi erőforrásunk, és e szent akaratban mi már nem is létezünk, hisz egyé váltunk ő vele, s erőterünk lett a hit, remény és a szeretet. Életünk nem a miénk, az egyé, az élet teljessége Krisztusé. Péter szeretne még egy pár szót mondani.
Presbitérium megbízásából szeretnék néhány szót szólni. Dávid életében, ahogy az igéből is hallottuk, nagyon fontos volt Istennek a háza. Egy másik igét hadd idézek, a Zsoltár 26:8-at, Uram, szeretem a te házadban való lakozást, és a te dicsőséget hajlékának helyét. Hálás a szívünk igazából azért, mert ahogy hallották a testvérek, a gyülekezet a templomnak az egy tizedét összeadta, és Isten gondoskodott arról, hogy a többit mellé tegye. Ha ma körbenézünk az országba, és figyelik a híreket, akkor azt lehet látni, hogy van, ahol 10 éve belefogtak templomba, elakadtak. Van, ahol csak egy egyszerű gyülekezeti parókia épületnek az alapjáig jutottak el, és ott akadtak el évek óta, és mi igazából hálát adhatunk azért, hogy az építkezés egy év alatt befejeződött, és napra ma 5 éve itt lehettünk. Azért is érdekes ez, mert vannak olyan hírek, hogy a Duna melléki területen például egy polgármester egy faluba nekilendült és óriási pályázattal pucra vágott egy református templomot, még a padokat is kicserélte benne minden, és mire kész lett és átadta volna az egyháznak, derült ki, hogy nincs gyülekezet. Csinált egy új templomot, egy felújított templomot, de nincs közösség, ami betöltse azt. Vagy egy másik probléma megint Dunamelléki területen fog előfordulni az, hogy az ország történetében először véletlenül le kell majd bontani egy református templomot azért, mert életveszélyessé vált, és az önkormányzat felszólította az egyházat arra, ahol megint közösség nincs, nincs bent élet, hogy ha nincs más megoldás, le kell bontani a templomot. Nem maradhat abba az állapotba. És amikor ilyen dolgok zajlanak körülöttünk, adhatunk igazán hálát azért, hogy mi tényleg ilyen körülmények között a gyülekezettel is él, gyarapszik, hálát adhat Istennek, és a környezete is olyanná vált, ami valóban dicsőség Isten hajlékának nevezni, és látni azt, ami folyik itt benne. Mondtunk már mindenkinek köszönhetett. És a mai megbízatásom igazából azért szól, mert megköszöntük már az Úrnak nagyon sokszor, a püspöknek, a gyülekezeteknek, akik adományoztak, a híveknek, akik pénzt adtak. Egy dologban szeretnénk hiánypótlók lenni. Ma szeretnénk a lelkészünknek megköszönni a templomépítő munkát, és amelyet kifejtett a gyülekezetért, és ezért az épületért. Úgyhogy szeretnénk egy kis ajándékkal megemlékezni, és a presbitériumos közösség nevében megköszönni a munkát.
Köszönöm szépen. Egy szép táskát kaptam, és egy Bibliát. És a deuterokanonikus bibliai könyveket. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm. Hát ez teljes meglepetésként ért engem, úgyhogy nem is tudom, hogy mit mondjak. Hát köszönöm szépen a presbitériumnak is, meg a kedves gyülekezetnek is, meg a feleségemnek is, meg a gyerekeinknek, meg az Úrnak. Igen. Igen, hát hála Istennek, hogy erőt kaptunk erre itt, és ez így végbe mehetett. Hát hála legyen az Úrnak ezért. Az ő nevére térjen dicsőség mindig, és adjuk magunkat. Én is neki adom magamat, ti is adjátok mindnyájan a szíveteket, lelketeket az Úrnak. Köszönöm szépen még egyszer. Azért a hirdetéseket be kell fejeznem. A jövő héten kedden tartunk bibliaiskolát. Emlékeim szerint Hóseás könyve következik, ezt olvassák el azok, akik jönnek, tehát kedden este 6 órakor bibliaiskolánk lesz, szeretettel várjuk a testvéreket, illetve egy másik alkalmunkat is hirdetem, április 17-én, vasárnap 16 órakor női délután lesz, ahogy a hölgyek kaptak is ilyen meghívót, minden hölgy érezze magát szeretettel meghívva. A téma az lesz, hogy percek, napok, évszakok, avagy mindennek rendelt ideje van. Aki jön, kérjük, hogy hozzanak magukkal egy-egy gyerekkori fényképet, ha van még. Tehát április 17-én, vasárnap 16 óra, női délután szeretettel hívunk mindenkit. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora.